Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ebben az epizódban vendégünk Major Magda, a Magyar Helsinki Bizottság munkatársa.
Elkezdem rögtön az alapoknál. Hol vannak ma a menekültek Magyarországon? 2015-ben ugye a keleti mellett táborozó menekültek nagyon nagy hangsúlyt kaptak a médiában, illetve utána a magyar-szerb határon a tranzitzónákról volt gyakran szó, aminek kapcsán egyébként általában a Helsinki Bizottság is említésre került. Szóval mi van most?
Sziasztok! 2015-ben valóban sok menedékkérő érkezett, illetve haladt át Magyarországon, főleg a korábbi időkhöz képest. A bevándorlási hatóságnak az adatai szerint akkor 177 ezeren kértek menedéket a 2015-ös évben. Ehhez képest tavaly 2020-ban 117 ember kért menedéket. Tehát azt nem lehet mondani, hogy a menedékkérők ellepnék az országot. Az, hogy ilyen alacsony ez a szám, az azért is van, mert hogy a szabályozás annyira szigorú lett, hogy szinte teljesen ellehetetlenítette azt, hogy valaki Magyarországtól, a magyar államtól kérjen menedéket a saját nehéz helyzetében. Menekültek, viszont vannak Magyarországon, nem sokan, de a korábbi években, akiket menekültként elismert egy ilyen hivatalos eljárásban a bevándorlási hatóság, azoknak, tehát hogy nekik megvan a státuszuk, és ők itt élnek Magyarországon. A bevándorlási hatóságnak az adatai szerint összesen 3250 főről van szó, akinek menekült, vagy oltalmazott státusza lenne, ami az ilyen jogi kifejezés, ez a két jogi státusz van általában azoknak, akikre menekültekként hivatkozunk a közbeszédben.
Igen, és akkor itt most térjünk is egy kicsit ki arra, hogy mit értünk pontosan menekült alatt, vagy hogy menedékkérő, oltalom alatt álló emberek. Ezek a kifejezések ugye nagyon zavarosak az angolban is. Én angolul csináltam egy kurzust egyszer arra, hogy hogyan lehet a menedékkérőkről, menekültekről írni, és ott nagyon nagy hangsúlyt fektettek arra, hogy a refugee vagy a migrant szavakat más kontextusban használjuk, és mondjuk Magyarországon is ugye megvan az, hogy migráns vagy menedékkérő vagy menekült, ezeknek nagyon-nagyon más politikai töltete van. Most így a kis monológom után egy kicsit tudunk arról beszélni, hogy tényleg mit értünk ezek a különböző kifejezések alatt?
Hát nagyon releváns, amit mondtál egyébként, és nem csodálkozom azon, hogy van egy ilyen kavarodás a közbeszédben, mert hogy ezek igazából ilyen jogi státuszok, miközben emberekről beszélünk. A menedékkérő az az ember, aki Magyarországon tartózkodik, és jelzi a magyar hatóságoknak, hogy neki menedékre van szüksége. És ezt a magyar hatóságok pedig megvizsgálják az ő kérelmét, ő a menedékkérő. És amikor egy pozitív döntést hoznak a hatóságok a menedékkérő ügyében, egy jogi eljárásnak a végén, egy közigazgatási eljárásnak a végén, akkor kaphat menekült státuszt, oltalmazott státuszt, vagy befogadott státuszt. Tehát, hogy ezeket igazából nem a státuszoknak a konkrét meghatározása, az nem a magyar jogból származik, hanem nemzetközi egyezményekhez csatlakozott Magyarország is aláírta ezeket, és átültette a magyar jogba. Menekült az, akit üldöznek a hazájában, vagy ahol korábban élt, faji okok miatt, nemzeti hovatartozás miatt, vallási meggyőződés, politikai meggyőződése miatt, vagy pedig azért, mert a társadalomnak egy úgynevezett meghatározott csoportjához tartozik. Itt például lehet gondolni arra, hogy valakit a szexuális irányultsága miatt üldöznek a hazájában, vagy azért, mert aktivista például, például feminista, vagy azért, mert például rendőr volt, vagy valamiért a foglalkozása miatt üldözésnek volt kitéve. Oltalmazott pedig az lehet, aki ezek közül egyik, tehát hogy ezekbe a kategóriákba nem esik az ő problémája, viszont a hazájában halálbüntetésnek lenne kitéve, vagy kínzásnak, embertelen bánásmódnak, vagy pedig veszélyben lenne az élete, súlyos veszélyben lenne az élete a hazájában folyó háború miatt.
És mi a helyzet? A migráns.
Uh-huh.
Szóval, mert hogy még az egy ilyen kis kuriózum, ez mennyire így a médiának a... Nyilvánvalóan az angol migrant szóból jön, gondolom én.
Meg hogy abszolút szitokszóként működik szerintem, vagy én például nagyon úgy érzékelem, hogy kapcsolódik hozzá egy ilyen ultra pejoratív.
Plusz nem hiszem, hogy mondjuk egy bíróságon ezzel a szóval illetnek bárkit.
Igen, tehát a migránsnak igazából a magyar megfelelője a bevándorló nagyjából. Egyrészt az van, hogy szerintem manapság már nem jó a migráns szót használni, azért mert, hogy a kormányzati kommunikáció egy olyan negatív töltetet adott ennek a kifejezésnek, hogy ez tulajdonképpen egy idő után ilyen lealacsonyítóvá vált, hogyha valakire azt mondják, hogy migráns Magyarországon legalábbis. De ugye ez egyébként a bevándorló, ez egy szélesebb kategória, mint a menekülteké. Tehát a bevándorló mindenki, aki Magyarországon él hosszabb távon, tehát aki ide jön dolgozni, legyen más európai államnak az állampolgára, vagy nem EU-s állampolgár, vagy ide jön a családjához például, vagy itt tanul, hosszabb távon itt letelepedik. Tehát ez egy sokkal szélesebb jogi kategória tulajdonképpen. Például még egy ilyen adatot néztem, ami szerintem egyébként érdekes, hogy a bevándorlási hatóságnak a statisztikája szerint tavaly év végén 200 ezer nem EU-s állampolgárnak volt valamilyen tartózkodási engedélye Magyarországon, ami azt jelenti, hogy 200 ezer bevándorló élt Magyarországon, és közülük volt ez a 3250 fő menekült vagy oltalmazott. Egyébként pedig a szó használattal kapcsolatban az EU meg nemzetközi szervezetek az ilyen PC kifejezésként a bevándorló háttérrel rendelkező, menekült háttérrel rendelkező személyt vagy embert szokták használni, ami egy kicsit azért idegennek tűnhet a magyar nyelvben, de hogy szerintem például az is csak szuper, hogyha menekült emberekről beszélünk, vagy bevándorló emberekről, és nem a menekültekről, ami mögött nincs ott az, hogy tulajdonképpen egy ugyanolyan vágyakkal, meg célokkal rendelkező emberről van szó, mint a magyar állampolgárok esetében.
Igen, hogy ezt tele ki kell hangsúlyozni, hogy emberekről beszélünk ilyenkor, mert hogy ezt nagyon könnyű elfelejteni, amikor akár jogról beszélünk, akár mondjuk újságíróként írunk egy ilyen témáról, vagy olvasunk olvasóként, hogy hány menekült halt meg valahol. Sokkal könnyebb amúgy ezeket a híreket feldolgozni, hogyha nem gondolunk emberekre.
Igen, az biztos, hogy elég megterhelő, hogyha az emberi oldalt nézzük, de hogy közben meg erről van szó, tehát, hogy emberekről van szó.
Igen, kicsit ha már jog, meg jogszabályok, akkor akik Magyarországon szeretnének ilyen módon letelepedni, vagy akár csak áthaladni úgy, mint ami mondjuk 2015-ben tök gyakori volt, milyen jogszabályok vonatkoznak ezekre az emberekre?
Magyarországnak is át kellett ültetnie a hazai jogrendszerbe azokat a nemzetközi szerződéseket, amikhez csatlakozott, illetve az Európai Uniónak a jogát, mivel hogy EU tagállam vagyunk mi is. Az áthaladásra nincsen egyébként jogi lehetőség, tehát hogy 2015-ben az egy kicsit inkább a helyzetből adódott, hogy átengedtek embereket, de hogy egyébként erre jogi lehetőség nincsen. Igazából két fő, sőt három fő törvény van, ami szabályozza a külföldieknek a magyarországi tartózkodását. Az egyik az Európai Uniós állampolgárokra vonatkozik, és az ő családtagjaikra, akik Magyarországon szeretnének élni. A másik azokra, akik valamilyen tartózkodási engedélyt szeretnének Magyarországon, de nem EU-s állampolgárok, és nem is menedékkérők, és a harmadik pedig a menedékkérőkre és menekültekre vonatkozik. Tehát azt szokták kiemelni, hogy a kormányzati kommunikációban, hogy a menekültek, a menedékkérők, ők illegálisak. Ami nem pont így van egyébként, mert hogy lehet, hogy mondjuk vízum nélkül érkeztek az országba, meg útlevél nélkül kellett nagyon veszélyes útvonalon keresztül eljutniuk ideig, viszont onnantól kezdve, hogy valaki menedéket kér, onnantól kezdve jogszerűen tartózkodik, itt nem illegális. A másik lehetőség pedig az, hogy valaki tartózkodási engedélyt kér, tehát itt van például egy magyar állampolgár nőnek a szerb férje tartózkodási engedélyt kell, hogy kérjen Magyarországon, ahhoz, hogy hosszabb távon itt élhessen a feleségével.
És a menedékkérőknél mi a helyzet, mert hogy én emlékszem egy olyan szabályra, és most itt emlékszem egy olyan szabályra, kifejezés így jó, nem annyira bizalomgerjesztő mások számára, de hogy mi a helyzet azzal, hogy aki menedékkérőként érkezik Magyarországra, nem kérhet menedékjogot, amennyiben áthaladt egy már biztonságos országon.
Erre a szabályra mondta azt az Európai Unió Bírósága, hogy ez nem állja meg a helyét, mert egészen 2019 végéig alkalmazták talán ezt a jogszabályt a magyar hatóságok, ahol azt mondták, hogy egy menedékkérő ugye jön egy bizonyos útvonalon, és például hogy üldözték a hazájában, de amíg elért Magyarországra, addig át kellett utaznia a több másik országban is, és hogyha ott őt nem üldözték ugyanazok miatt, az okok miatt, akkor miért nem megy oda-vissza?
Itt egyébként önmagában a biztonságos kifejezés az szerintem elég problematikus, mert hogy mit jelent?
Igen, hát ezzel így az a probléma, hogy azokon az országokon, amelyikeken átjött, ott sem volt neki tartózkodási engedélye. Lehet, hogy ott például nem működik, vagy még kevésbé működik a menekült ügyi rendszer, plusz így, hogyha nincsen valakinek semmilyen kapcsolódása egy adott országhoz, akkor azért nem elvárható tőle, hogy oda menjen és ott éljen. Tehát, hogy nem lehet azt mondani valakinek, hogy kinéztem neked a térképen ezt az országot, és akkor oda lehet menni, old meg, ahogy tudod. Tehát, hogy itt sokszor az volt, hogy például az most is történik igazából nap, mint nap, hogy Szerbiába kísérnek át embereket a magyar rendőrök, akik jogszerűtlenül tartózkodnak Magyarországon. Viszont ez az átkísérés, ez nyilván átkényszerítés. Olyanokkal is megtörténik, akik soha nem jártak még Szerbiában, olyanokkal is, akik Szerbia irányából jöttek Magyarországra. De például tényleg az is lehet, hogy valakinek nincs semmilyen engedélye Magyarországon, és csak átküldik, átkényszerítik Szerbiába, és neki nincsen egyébként joga belépni Szerbia területére. Tehát, hogy igazából egy jogellenes magatartásra kényszeríti a magyar hatóság őt azzal, hogy úgymond illegálisan, jogszerűtlenül bemenjen egy másik országba.
Igen, de erről ugye tényleg elég sokszor érkeznek hírek, mind a szerb, mind a horvát határon mondjuk az erőszakról, amit ott emberek kapnak.
És elkövetnek.
Mennyiben változik amúgy, és elkövetnek, igen, bár ritkán a rendőrök vagy a határőrök szempontját mutatják be ezek a cikkek, vagy legalábbis azok a cikkek, amiket én itt a kis buborékomban olvasok. Mi a helyzet amúgy most a COVID idején? Mert ugye most Magyarországra az, aki nem magyar állampolgár, meglehetősen nehezen jut be. Mennyiben változott meg a külföldi állampolgárok magyarországi belépése, ugye különös tekintettel mondjuk a menedékkérőkre, hogyha kér még bárki ilyenkor menedéket Magyarországon, illetve hogy a ti munkátok mennyiben változott így ez az év alatt?
Ilyen konkrét adatokat igazából nem tudok mondani. Az a benyomásom, hogy valószínűleg egy időre, főleg amikor teljesen zárva voltak a határok, akkor csökkent azoknak a száma, akik megpróbáltak bejutni Magyarországra és átjutni Magyarországon. De igazából az a COVID ideje alatt történt jogszabálymódosítás körülbelül megszüntette Magyarországon teljesen a lehetőséget arra, hogy valaki menedéket kérjen. És ezt a kormány azzal indokolta, hogy ne a járványügyi helyzetet súlyosbítaná az, hogyha emberek nagy számban érkeznének Magyarországra, mert ugye ahogy vándorolnak emberek, akkor biztosan hozzák magukkal a járványt is. És az történt, hogy tavaly körülbelül május végén, június elején hozott a kormány egy rendeletet, amit utána pedig törvénybe is foglaltak. Ennek az a lényege, hogy Magyarország területén nem lehet menedéket kérni. Nagyon, nagyon kis, kevés kivétellel lehetséges menedéket kérni Magyarországon, hanem hogyha valaki jelzi a magyar rendőröknek, hogy ő veszélyben van a hazájában, és menedékre van szüksége, akkor a törvény szerint a hatóságoknak kötelességük őt elirányítani, valójában átkényszeríteni, átkísérni a határon Szerbia vagy Ukrajna irányába, és ennek az embernek, aki ezekben az országokban, tehát Szerbiában vagy Ukrajnában is nyilván jogszerűtlenül tartózkodik, a magyar nagykövetségen kell próbálnia időpontot foglalni arra, hogy benyújtson egy szándéknyilatkozatot, hogy ő majd szeretne Magyarországon menedéket kérni. És hogyha kap időpontot, idén talán összesen 20-an kaptak, ha jól tudom, időpontot eddig, de hogy körülbelül ilyen nagyságrendben. Hogyha kap időpontot, akkor ott benyújthatja tolmács segítsége nélkül, vagy a saját pénzéből szerzett tolmács segítségével a szándéknyilatkozatát, ami egy írásos formanyomtatvány, tehát még azt ki is kell tudni tölteni, és utána ezt megvizsgálja a bevándorlási hatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, és ha úgy látják, hogy ez a szándéknyilatkozat elfogadható, visszajöhet Magyarországra tulajdonképpen, és benyújthatja a menedék kérelmét, amit ezelőtt már jó idővel szeretett volna benyújtani, de hogy közben még ezt a pluszkört is meg kellett tennie, hogy átment Szerbiába és visszajött Szerbiából. Tehát a járványügyi szempontból valójában azért annyira nem indokolt ez az eljárás.
Nem tudom, láttátok-e az Asterix és Obelix, azt hiszem az Asterix és Obelix az olimpián rajzfilmet, ahol a 7 próbából az egyik próbájuk az, hogy bürokráciában kell elintézniük valamit, és így emeletről emeletre küldözgetik őket, hogy igen, ehhez kell kérni egy papírt a B/24-es szobából, és felvinni azt a C/42-be aláírni, és utána lehozni azt ide, de zárva vagyunk akkor már. Nagyjából nagyon sokszor így érzem a magyar bürokráciát is, vagy ilyennek érzem. Ez a próbáld meg, de szinte lehetetlen.
Hát és az hozzátartozik, hogy tehát addig valahol laknia kell ennek az embernek, információhoz kell jutnia valahogy, és vannak szuper szervezetek, akik segítenek a szomszédos országokban is eligazodni pont a bürokráciának az útvesztőiben, de hogy ezt egyszerűen egy olyan magas küszöböt állapítanak, olyan magas küszöböt állít ez a rendszer, hogy tényleg szinte lehetetlen Magyarországon menedéket kérni, ami egyrészt szerintem embertelen, de hogy egyébként meg a racionális oldalról nézve megsérti azokat a kötelezettségeit az országnak, amiket vállalt Magyarország.
Uh-huh. Mennyire vannak egyébként azok, akik menekültként Magyarországra érkeznek tisztában azzal, hogy mik a jogaik, illetve ugyanez a határrendészet munkatársai oldaláról, hogy ők mennyire vannak tisztában azzal, hogy mik a menedékkérők jogai, illetve hogy az ő jogaik és kötelességeik hol kezdődnek és hol érnek véget?
Azt látom, hogy általában az emberek azt szokták tudni, hogy mondani kell legalább angolul, hogy asylum, hogy érthető legyen, hogy ő menedéket kér. De az, hogy onnantól kezdve nekik milyen jogaik vannak, hát azt nyilván nem annyira tudják általában segítség vagy tájékoztatás nélkül, azok az emberek, akik menedéket kérnek, vagy akár már menekültek. mert hogy nagyon bonyolult a szabályozás, sokszor nyelvi akadályok is vannak a megértésben. Egyébként például az összes, a rendőrség részéről nem, de a bevándorlási hatóság részéről az összes irat magyar nyelven kerül kiállításra, úgyhogy ezt egy kicsit nehéz szerintem értelmezni, hogy akkor tulajdonképpen mihez van joga valakinek, és mihez nincs. Azt például nem tudom megítélni, hogy tisztában vannak-e a jelenleg Szerbiában várakozó sok ezrek, hogy Magyarországon nem fognak tudni menedéket kérni akkor sem, hogyha átjutnak a határon. Ezt nem tudom megítélni. És akkor közben persze vannak olyan szervezetek, akik nyújtanak jogi tájékoztatást, pont azért, hogy minél inkább tudja mindenki a jogait és a kötelezettségeit is persze. A határrendészet, a rendőrség oldaláról nyilván szakemberekről van szó, tisztában vannak a jogaikkal és a kötelezettségeikkel. Ennek ellenére azért időnként tényleg hallani visszaélésekről, tehát, hogy ezt nehéz is bizonyítani igazából, hogyha ilyesmi történik, hogy valakivel megalázóan bánnának a határon, vagy akár fizikai erőszakot is alkalmaznának vele szembe. Mert hogy tényleg arról van szó, hogy nagyon kiszolgáltatott emberek az elszenvedői az ilyen típusú visszaéléseknek, és tulajdonképpen nagyon kicsi az esély arra, hogy ők utána tudnák azt, hogy ez nem volt jogszerű, ami történt velük, tudnák azt, hogy hova lehet fordulni, lenne kapacitásuk, miközben egy biztonságos helyet próbálnak találni maguk számára, meg esetleg a családjuk számára, és akkor közben még lenne kapacitásuk arra is, hogy egy hosszas jogi procedúrába kezdjenek, ahol megpróbálják azt bizonyítani, hogy őket bántalmazták, vagy megalázták.
Plusz hát felmerül az a kérdés is, hogy és akkor mi van, mert hogy hiába mondjuk a sajtóban nagyon sokszor voltak tényleg arról hírek, hogy milyen erőszakot alkalmaznak, vagy hogyan aláznak meg akár kiskorú menedékkérőket, nem igazán történt semmi, lehet, hogy jogilag nem lehetett mondjuk bizonyítani, mert nyilván az, hogy megjelenik egy cikk képekkel, az nem bizonyíték egyáltalán. Viszont az a kérdés, hogy mennyire vannak tisztában azok, akik menedéket kérnek Magyarországon, vagy akik arra várnak, hogy itt menedéket kérjenek, tehát hogy ők mennyire vannak tisztában a jogaikkal, és hogy mi lehetséges, és mi nem, bennem iszonyatosan sokszor felmerült akkor is, és most spoiler alert, én jártam párszor Tompán az egyik tranzitzónában, szóval onnan így beszéltem emberekkel, akik ugye úgy érkeztek Magyarországra, akkor még az volt a rend, hogy amikor beléptek a határon, akkor berakták őket ezekbe Röszkén és Tompán, a két tranzitzónába, a konténerekben, egy elkerített részen, és én már akkor jártam ott, amikor a Helsinki sem mehetett be. Ez már így a vége fele volt, vagy hát idézőjelben a vége fele, tehát az utolsó egy évben mondjuk, fél évben. És ezért is voltam úgy nagyon tragikus akkor, amikor én ott voltam, hogy már nem tudtatok ti a Helsinki Bizottsággal bemenni, mert hogy akkor honnan kapnak az emberek információt, mert azok az információk, amik mondjuk az interneten vannak fent, még számomra is, egy magyar anyanyelvű ember számára, aki viszonylag már eligazodik a bürokráciában, nehezen érthetőek voltak. És igen, és ezért volt tragikus az, hogy a Helsinkit kitiltották ezekből a zónákból elsősorban szerintem, de most, hogy így amúgy már körbeírtam, hogy részben mit csinál a Helsinki így ezen a téren, egy kicsit tudsz arról mesélni, hogy mit tudtok, miben tudtok segíteni, mi az, ami fontos szerepe a Helsinki Bizottságnak így a menekült kérdésben?
A Helsinki Bizottságnak több programja is van, amelyik menekültekkel foglalkozik, ez a menekültek és külföldiek jogairól szóló programunk. Itt nyilván szó van arról, hogy egyénileg konzultálunk, jogi tanácsot adunk azoknak, akik ezt kérik, menedékkérőknek, vagy olyanoknak, akik már megkapták ezt a státuszt, hogy menekültként ismerte el őket a hatóság, és például épp felül akarják vizsgálni az ő menekültkénti elismerésüket, ahol fenyegeti az a veszély ismét, hogy ezeket az embereket ismét, hogy vissza, hogy megszűnjön a státuszuk Magyarországon. Vagy például családegyesítés esetében, amikor menekültek, menekültként elismert emberek a családtagjaikat szeretnék szintén Magyarországon, Magyarországra hívni. Ez például azt jelenti, hogy ha egy nőnek sikerült elmenekülnie a szörnyen bántalmazó kapcsolatából, amiben kiskorúként kényszerítették bele, és az ország a hatóságai nem adtak semmilyen segítséget a számára, nem tudott elrejtőzni a bántalmazója elől, sikerült elmenekülnie, de például nem akarta kockáztatni a gyerekeinek az épségét azzal, hogy őket is magával hozza ezen a hosszú úton, ahol tényleg nagyon sok veszély fenyegeti azért azokat az embereket, akik elindulnak, hanem addig megkéri egy rokonát, hogy vigyázzon a gyerekeire. Ő utána megérkezik Magyarországra, szerencsés esetben menekült státuszt kap, és szeretné biztonságos módon és teljesen legális módon Magyarországra hozni a gyerekeit is. Illetve, hogyha valakit kiutasítanának olyan helyre, ahol nincs biztonságban, tehát ahol üldözés érné, vagy ezek, amiket korábban mondtam, azok a súlyos sérelmek fenyegetnék, és oda utasítanák ki, akkor neki is tudunk nyújtani jogi segítséget, vagy jogi tanácsot, esetleg képviseletet is, mert hogy van egy ilyen alapvető emberi jog, hogy senkit nem lehet olyan országba kiutasítani, ahol üldözés, halálbüntetés, kínzás, vagy embertelen bánásmód vár rá. Illetve még nyújtunk jogi segítséget olyan magyar családoknak, ahol az egyik családtag nem EU-s állampolgár, és esetleg veszélyezteti a családot, vagy fenyegeti az a veszély a családot, hogy szétszakadnának azért, mert hogy kiutasítanák a nem magyar állampolgár családtagot az egyébként magyar családból.
De amúgy ez már alapból egy ilyen nehéz kérdés, mert akkor egészen pontosan mit nevezünk magyar családnak, vagy hogy így?
Ja, hát itt a magyar állampolgár családtagoknak a nem EU-s családtagjai sajnos gyakran megtörténik az, hogy így például az egyik szülőnek el kell hagyni a Magyarországot, miközben itt él a család együtt. És akkor próbálunk képviseletet nyújtani olyan ügyekben is, mint például amiről beszéltünk az előbb, ez a határon visszakényszerítés, vagy hogyha valakit bántalmaztak a határon. Néhány ilyen eset van, ahol a Helsinki Bizottság képviseletet nyújt, egyébként pedig nyilván, amit beszéltünk is, hogy azért nehéz ezekben az ügyekben, ahol könnyen elveszítjük, vagy könnyű elveszíteni a kapcsolatot azzal, akit átkényszerítettek egy másik országba. Igen, emellett, hogyha valakit jogszerűtlenül tartanak idegenrendészeti őrizetben, akkor ott is számíthat a Helsinki Bizottságnak a jogi segítségére.
Ez amúgy még létezik? Mert emlékszem, hogy amikor a tranzitzónákban volt idegenrendészeti zóna, és ott emlékszem, hogy a Helsinkinek pont egy nagyon nagy szerepe volt abban, hogy akkor azok, akik idegenrendészetibe kerültek, utána visszakerüljenek a tranzitba, ahol kapnak élelmet, meg ilyesmik, meg hát erről tényleg hangos volt a sajtó, meg így az európai ellenvetésekről is, teljesen jogos módon. De hogy ezek az idegenrendészeti zónák egészen pontosan micsodák, és hogy Magyarországon most még mindig vannak ilyenek?
Igen, a tranzit zónák, ez a két konténertábor igazából, amik a határon voltak, a szerb-magyar határon. Ott volt menekültügyi részleg és idegenrendészeti részleg, és ott tényleg előfordult az számos alkalommal, hogy aki az idegenrendészeti részen volt elszállásolva, ő nem kapott élelmet. És itt többször fellépett a Magyar Helsinki Bizottság annak érdekében, hogy biztosítsanak élelmet ezeknek az embereknek. Amilyen egészen furcsa azért, hogy szerintem, hogy 2019-ben volt a legtöbb ilyen így, hogy 2019-ben ezen kellett vitatkozni egy európai országban, hogy adjunk-e ételt valakinek, akit elszállásolunk egy zárt helyen.
Meg, hogy ez egy kicsit ilyen izének nagyon furcsa volt, én tényleg így nem ment, hogy csak azt hallottam, amit mondjuk ott dolgozó civil munkások, vagy akik így látogatták rendszeresen ezeket a zónákat, meséltek, hogy volt ennek egy ilyen rendje, hogy akkor a kormány átrakta őket az idegenrendészetibe, a Helsinki erre szólt nekik, hogy nem kéne, tehát, hogy mint hogy egy ilyen fölösleges hurok lett volna, hogy így, jó, igen, tudjuk, hogy a Helsinki szólni fog, meg tudjuk, hogy nem tarthatjuk étel nélkül ott az embereket, de azért csak megpróbáljuk.
Igen, ott igazából a jogi megítélése volt a tranzitzónáknak a vita tárgya, mert hogy ha valakinek elutasítják a menedék kérelmét, vagy más okból arra vár, hogy kitoloncolják az országból, akkor bizonyos esetekben kerülhet idegenrendészeti őrizetbe. Tehát az idegenrendészeti őrizet az azoknak van, akiknek el kell hagynia az országot. Uh-huh. És hogyha valaki idegenrendészeti őrizetben van, ott a törvény szerint is kell ellátást biztosítani, mert hogy te onnan nem léphet ki. És a Magyarország azt állította a tranzitzónákról, hogy azok nem őrizetek, és ezért, mivel nem egy őrzött szállásról volt szó szerintük, emiatt a törvény szerint nem kellett élelmet biztosítani azoknak, akik idegenrendészeti eljárás alatt állnak, és a tranzitzónában vannak elszállásolva. És aztán kimondta az Európai Unió Bírósága, hogy ez tulajdonképpen azért mégiscsak őrizet volt, mert hogy nincs hova menni, hanem maximum teljesen jogszerűtlenül Szerbiába tudna menni, úgyhogy nincs joga oda menni igazából.
Ez ilyen tényleg szürreális, hogy ezt mondták, hogy ez nem őrizet, amikor az egész egy ilyen nagy szöges dróttal kerítéssel volt körbevéve,
persze,
ami előtt rendőri, ilyen kis, hogy mondják ezt, rendőrházikó volt?
Plusz
bent is különböző ilyen kis udvarokon voltak a konténerszállások, és még az udvarok között sem igazán lehetett mozogni, és mindegyiket még ott is rendőrök őrizték.
Tehát, hogy... Hát kimondtad, hogy őrizve volt gyakorlatban, de...
Igen, még bejutni is nagyon nehéz volt, nemhogy ki.
Igen, nagyon sok probléma volt a tranzitzónákkal, és amikor az Európai Unió Bírósága kimondta azt, hogy így nem oké azért mégiscsak ott tartani embereket meghatározatlan időn keresztül, külön döntés nélkül, amit meg lehetne támadni. Nyilvánvalóan nem oké családokat így egy éven, másfél éven keresztül ki tudja meddig bezárva tartani. Ezután bezárták teljes mértékben a tranzitzónákat, tehát hogy még ilyen meghatározott rövid időre sem szállásolnak el ott jelenleg embereket, és azután következett az új, tulajdonképpen a korábbinál még szigorúbb szabály, hogy akkor viszont egyáltalán nem lehet menedéket kérni Magyarországon, nagyon kevés kivétellel. De hogy közben...
Probléma megoldva.
Igen, ez az egyszerűbb. És akkor közben vannak egyébként idegenrendészeti őrizetek, ahol nem csak menedékkérők, vagy elutasított menedékkérelemmel vannak emberek, hanem akiknek például... lejárt a tartózkodási engedélye, vagy visszavonták a tartózkodási engedélyét, és nem hagyta el az országot időben, vagy eleve úgy döntött a hatóság, hogy ki fogják toloncolni az országból. Tehát, hogy őket lehet idegenrendészeti őrizetbe venni, és őrzött szálláson elszállásolni. Viszont ennek is azért vannak elég szigorú jogszabályi követelményei, hogy milyen esetekben lehet ilyet csinálni, és mennyi időre, és hogy kell ezt felülvizsgálni. És azt látjuk a gyakorlatban, hogy azért több alkalommal is előfordul az, hogy valakit kevéssé indokoltan szállásolnak el hosszú-hosszú időre őrzött szállásokon, és tényleg mondjuk 8 hónapig például várakozik valaki arra, hogy akkor vagy hazamehessen a családjához, és ott várhassa meg a kitoloncolását, vagy megtörténjen a kitoloncolása, és mindaddig pedig be van zárva.
Egy néhai klubrádiós interjúban azt mondtad a tranzitzónák kapcsán, hogy a hatóságok is profitálnának abból, hogyha a civil szervezetekkel, illetve ebben az esetben konkrétan a Helsinkivel együttműködnének. Ezt a mondatot, vagy kijelentést ki tudjuk egy kicsit bontani, mert szerintem tök fontos.
Persze, ezt talán, vagy nem tudom, mindegy, ez a tranzitzónára is igaz egyébként, ami most már bezárt, de az őrzött szállásokra is abszolút igaz. Azért, mert az, tehát, hogy az mindenképpen előnyös a hatóságnak is, hogyha tájékoztatva vannak azok az emberek, akik átmenetileg ezeken a szállásokon élnek. Tehát, hogy az rengeteg feszültséget okoz érthetően, hogyha nem érti valaki a helyzetét, nem érti pontosan, hogy akkor most mi történt az ő tartózkodásával, mi az oka annak, hogy ő ide be van zárva, mi fog történni a következő időkben, milyen lehetőségei vannak. Tehát, hogy nagyon sokszor hiányzik a közérthető tájékoztatás, tehát, hogy nem értik meg az emberek, ahogy én se érteném meg, hogyha egy alkalommal tolmáccsal valaki elmondaná a jogszabályi hátterét annak, hogy engem most épp őrizetbe vesznek, de közben egy magyar iratot adnak oda, amit nem értek. Közben nagyon izgulok azon, hogy most mi történik körülöttem, nem is tudok figyelni igazán a tolmácsolásra, tehát hogy ez rengeteg feszültséget okoz, és az nyilván a hatóságnak is az érdeke, hogy ez a feszültség csökkenjen, és hogy azok, akik őrzött szálláson vannak, ők tisztában legyenek azzal, hogy mihez van joguk, mi történik velük, milyen kötelezettségeik vannak, mi az, amit jogszerűen csinál a hatóság, annak ellenére, hogy esetleg ő úgy érzi, hogy nem, és hogy segítséget kérhessenek, hogyha valamit viszont nem jogszerűen csinál a hatóság. Emellett pedig azért azt gondolom, hogy az nyilvánvaló, hogy annak ellenére, hogy nem jó a kritika, vagy nem tudom, hogy így a különböző intézmények nyilván nem örülnek, hogyha kritizálják őket, de hogy közben a jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében, annak az érdekében, hogy jól tudjon működni egy bizonyos típusú hatóság, vagy egy bizonyos intézmény, ott jól jön az, hogyha egy külső szemlélő is megvizsgálja, és javaslatokat mond például, hogy együtt keressenek megoldásokat, és akkor nem az Európai Unió bíróságán kellene követelnünk azt, hogy az alapvető emberi jogokat tartsák tiszteletben, hanem lehet, hogy itthon is el lehetne ezt intézni.
Néhány kört megspórolna. Nem?
Így van.
És ez tény, hogy senki nem szereti a kritikát, de én most egy kicsit kritikára foglak hívni ezzel a kérdéssel, és ezek után biztos, hogy nem fog minket támogatni a magyar kormány, hogyha eddig szeretett volna podcast szinten, nem hiszem. Szóval, mit gondolsz, hogy a menekültek mennyire tekinthetők bányakanárinak Magyarország esetében? A bányakanári egy olyan madár, amit a bányászok vittek le magukkal a bányába, mert hogy amikor oxigénhiány volt, akkor ezek a bányakanárik viszonylag rövid úton meghaltak, és így a bányászok tudták, hogy ki kell menniük. Nyilván ennek is vannak etikai vonatkozásai, ma már reméljük, hogy senki nem csinál ilyet, de hogy mennyire tekintetjük azt, hogy ami a menekültekkel vagy menedékkérőkkel történt Magyarországon az utóbbi években, évtizedben, ami nagyon sok esetben egy jogellenes és elég jól dokumentált brutális tevékenység volt, az mennyire lehet egy intőjel mindannyiunk számára emberi jogok tekintetében? Tehát mennyire félhetünk attól, vagy miért kell azért különösen figyelni mondjuk arra, hogy mi történik a menedékkérőkkel, mert hogyha velük most megtehetik, akkor ki fogja meggátolni őket abban, hogy velünk tegyék meg pár év múlva?
Nyilván nem vagyok szakértője a kérdésnek, de azt gondolom, hogy a menedékkérők, és sok esetben általában is az itt élő külföldiek kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben vannak. És a menedékkérők sok esetben nagyon sérülékeny emberek, mert hogy rengeteg rossz is történt már az életükben, plusz rengeteg hátránnyal indulnak azokhoz az itt élőkhöz képest, akik értik a nyelvet, tudják olvasni ezeket a betűket, stb. Tehát, hogy egy végtelenül kiszolgáltatott csoportról van szó, akiknek az alapvető emberi jogait számos esetben nem vette figyelembe Magyarország, és azt gondolom, hogy ez más hasonló kiszolgáltatott csoportokkal is megtörténhet, hogy valahogy a kormány ellenségeivé válnak a kormány által kikiáltottan, és az ő jogaikat fogják korlátozni, lásd például az LMBTQ emberekkel történteket a 2020-as évben.
És egyébként sajnos ez egy folytatólagos sor.
Igen, tehát hogy mindig lehet találni olyan csoportokat egy társadalomban, akik különböznek egy kicsit a valamilyen jellegzetességük vagy jellemvonásuk alapján a többiektől, és akkor ki lehet őket pécézni, de hogy pont ezért szerintem mindenkinek, tehát a többségi társadalomnak is az az érdeke, hogy ne történjen ilyen. Például azért, hogy ne te legyél a következő, vagy én legyek a következő, vagy a szomszédom.
Uh-huh. Nem szeretem igazából ezt a kérdéskört, vagy amiatt van egy ilyen rossz érzésem ezzel kapcsolatban, mert nagyon sokszor úgy érzem, hogy Magyarországon szinte minden a civileknek és a jó szándékú állampolgároknak kell helyrehoznia és megcsinálja, mert hogy az összes felelősség gyakorlatilag át van hárítva. Tehát, hogy nagyon sokszor azért az is végül a mi feladatunk megoldani, ami egyébként az intézmények, vagy egyébként egy mindenkori állam dolga lenne, és tényleg egy milliárd ilyen példát lehetne hozni. Na, de hogy mégis a kérdésem, hogy mit gondolsz, hogy egyrészt miért fontos, hogy mondjuk azok a fiatalok, akikhez mi is most szólunk, és akik mi is vagyunk, részt vegyenek ebben a diskurzusban, és hogy mit tehetünk, hogyha szeretnénk tenni valamit?
Menedékkérő és menekült emberek esetében az tény, hogy a jogszabályok okozzák talán a legfőbb problémát, illetve a kormánynak a kommunikációja, a propagandája ezekkel az emberekkel szemben. Én azt gondolom, hogy nem szabad ilyen apátiába süllyedni, mert hogy mindenki tehet, tehát hogy ha nem is feltétlenül azért, hogy megváltozzon a magyar menekültügyi rendszer, de mondjuk azzal, hogy próbálunk egy kicsit elfogadóbbak lenni, tehát vagy próbáljuk nem lenyelni azokat az állításokat, amik elhangzanak sokszor a külföldiekkel szemben. Tehát, hogy bármilyen fajta aktivitás szuper onnantól kezdve, hogy valaki elmegy szavazni azon keresztül, hogy beszélget az ismerőseivel, és próbálja felhívni a figyelmüket arra, hogy a sokszínűség az nem feltétlenül egy rossz dolog, és sőt, kifejezetten hasznos is lehet igazából a magyar társadalomnak. Egészen odáig, hogy önkéntes egy civil szervezetnél, hogy támogat civil szervezeteket, hogy a saját informális közösségét megalapítja, vagy részt vesz benne, figyelemfelhívó tevékenységet végez, vagy csak gondolkozik ezen a témán, tehát hogy rengeteg mindent lehet tenni, és igazából minden nagyon hasznos, és például a tech helyzetén is nem csak feltétlenül az segít, hogyha konkrétan a menekültüggyel foglalkozik valaki, hanem az is, hogyha magával a jogállammal és a közös emberi jogainkkal.
Ez itt a Vénusz Projekt Podcast, ahol érdekes nőkkel beszélgetünk, de nem csak nőknek érdekes témákról.
Rutai Lilivel
és Solti Hannával.
Ha tetszett az epizód, értékelj minket az Apple Podcast rendszerében 5 csillaggal, vagy annyival ahányat szerinted megérdemlünk. Emellett kövess minket Facebookon, Instagramon, Spotifyon, vagy bármilyen podcast megosztó felületen, hogy ne maradj le semmiről. 2 hét múlva újra találkozunk.